Abban az időszakban én is rátaláltam egy olyan főnökre, nem is egyre, hanem kettőre, akik gyakorlatilag így a szárnyai alá vettek, és mindenhova vittek magukkal, és gondoltak rám, amikor projektek voltak, lehetőségek voltak.
És Magdi, nekem mondtál egy nagyon jót a játszótéren 3 évvel ezelőtt, arra vonatkozóan, hogy mikor optimális, mikor érdemes gyereket vállalni. Az a mondat az azóta itt cseng a fülemben.
Hogy egyelőre élvezzem ki azt, ami most van, és amikor már nem találok benne élvezetet, vagy nem nincs elég kihívás abban, amit csinálok, majd akkor fogok keresni valami más opciót.
Sziasztok! Ez itt a Moms at Work podcast csatorna. A 3 alapítótag bemutatkozását az alábbiakban hallhatjátok.
Sziasztok! Nagyné Czúry Eszter vagyok, a Restartman projekt elindítója, a Nőanya karriercsoport megálmodója. Több mint 10 éves toborzás kiválasztási tapasztalattal rendelkezem, és jelenleg KKV-knak segítek megtalálni a megfelelő kollégákat, valamint munkába visszatérőket támogatok a Restartman projekttel.
Sziasztok, Magdi vagyok, a Working Moms társalapítója. Mi arra vállalkoztunk, hogy hidat képezzünk gyakorlatilag a munkavállalók és a munkáltatók között, és megértessük a világgal, hogy a dolgozó szülők mennyire értékes és jó munkaerő.
Juhász Ágnes vagyok, Life és Career Coach, továbbá a Fan Factory YouTube csatorna és blognak a tulajdonosa és a szerkesztője. Magam is munkáját nagyon szerető kisgyermekes anyukaként, erre a területre fókuszálok a vállalkozásom során is, és arra keresem a választ, hogy hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt a bizonyos női szerepek között, és ebben igyekszem támogatni az ügyfeleimet is. Sziasztok! A mai epizódban a karriertervezésről lesz szó. Manapság már nem úgy kell elképzelni egy karriert, mint mondjuk az anyáink korában, amikor az még teljesen bevett volt, hogy valaki tanulmányai után elkezd egy helyen, majd onnan menj nyugdíjba, és egész életében körülbelül ugyanazt a munkakört tölti be, és esetleg azon belül lépd el a lépcsőfokokon. Tudjuk, hogy a mai világban már az emberek nagy része többször vált munkahelyet, és nem csak munkahelyet, hanem, és nem csak munkakört, hanem akár teljesen új dolgokba fog, új foglalkozásokat tanul ki, hiszen folyamatosan újabb és újabb foglalkozások képződnek. Azt mondják, hogy a mi gyerekeink nagy valószínűséggel olyan dolgot fognak csinálni, ami ma még nem létezik, el sem tudjuk képzelni, hogy milyen foglalkozások lesznek 20-30-40 év múlva. Ezért aztán különösen érdekes ez a téma szerintem, a karriertervezés.
A téma kapcsán először azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon mennyire voltam én tudatosabban, hogy karriert építsek vagy tervezzek előre, és így rögtön felmerült bennem a kérdés, hogy megkérdezlek benneteket, hogy vajon ti készítettetek-e 25 évesen, 30 évesen, vagy akár a gyerekek után karriertervet?
Hát én nem csináltam karriertervet. Pont nemrég gondoltam vissza arra, hogy egyáltalán hogy volt a pályaválasztásom. Ugye ezt mi arra szoktuk mondani, amikor 16-17 évesen legkésőbb az embernek el kell arról kezdeni gondolkodni, hogy hova megy tovább tanulni, ha szeretne tovább tanulni. Pedig a pályaválasztás később is az életben újra és újra visszajöhet. És hát már akkor sem voltam annyira, tehát bennem nem volt egy ilyen őrült nagy belső drive 5 éves koromtól fogva, hogy én már pedig mindenképp, ugye ezt általában művészek szokták, hogy én mindenképp színész leszek, vagy az orvos dinasztiákban, vagy a ügyvéd dinasztiákban szokott ez ilyen nagyon egyértelmű lenni. Nálam ez nem volt annyira egyértelmű, sőt az egyetemen belül is, én ugye a közgázra jártam, amikor ott meg szakirányt kellett választani, akkor is gyakorlatilag tulajdonképpen az alapján választottam, hogy melyiknek milyen volt a presztízse, és illetve, hogy a szakirány vezetője mennyire volt számomra karizmatikus és magával ragadó a személyisége is, ahogy sztorizott a saját életéről, és felvillantott olyan lehetőségeket, hogy ebben a szakmában ilyen helyzeteket is meg lehet élni, és ezért indultam el. És utána is, ha őszinte vagyok, akkor egy kicsit sodródtam, bár azért olyan értelemben mindig felfelé sodródtam, hogy mindig törekedtem a fejlődésre, és mindig törekedtem olyan irányba váltani, amiről azt feltételeztem, hogy majd jobban kielégíti az igényeimet. Na, de ilyen nagyévű karriertervet én nem csináltam 10-20 éves koromban.
Csatlakozom Ágihoz, különösen azért, mert egy szakirányra jártunk a közgázon belül, és engem is azért ragadott meg részben ez a szakirány. De egyetem vége felé én egy picit másképp álltam hozzá, tehát engem nagyon-nagyon vonzottak a nagy cégek, és nagyon-nagyon vonzottak az ilyen stratégiai iparágak, tehát én bankszektor, vagy energetika, vagy gyógyszeripar, tehát én ezekben gondolkodtam, és volt egy ilyen lehetőség az egyetem vége felé pályázni egy nagy energetikai cégbe. Jól pályáztam, és bejutottam, és ezt követően azért nem volt tudatos tervezés, őszintén bevallom, hanem egyrészt kerestem a lehetőségeket, másrészt azért is inkább az utóbbi, hogy sodródtam az eseményekkel, és néha olyan dolgok is voltak, hogy bedobtak a mélyvízbe, és csak nézték, hogy tudok-e úszni, vagy nem tudok úszni. Egy dolog viszont jellemző volt, hogy ezt Hegedűs Éva szokta mindig mondani, hogy neki volt egy mentora. És abban az időszakban én is rátaláltam egy olyan főnökre, nem is egyre, hanem kettőre, akik gyakorlatilag így a szárnyai alá vettek, és mindenhova vittek magukkal, és gondoltak rám, amikor projektek voltak, lehetőségek voltak. Nyilván én 0-24-be hoztam azt, amit hozni kellett, de egyrészt emberileg nagyon szerettem őket, másrészt pedig szakmailag nagyon-nagyon feltekintettem rájuk, de így látszott, hogy ez nem csak a főnök beosztott szerep, hanem az is, hogy gyakorlatilag ők tudatosan figyelnek arra, és az első különösen egy nő volt, hogy gyakorlatilag én is szerepet kapjak bizonyos projektekben, bizonyos helyeken, és én ezzel az árral sodródtam, viszont a leszállítandót azt mindig hoztam. És a tudatos karriertervezés gyakorlatilag az első gyermekemet követően történt, amikor én nagyon-nagyon határozottan és tudatosan tudtam, hogy bár az általam kedvenc területen dolgoztam, nem fogok oda visszamenni. Mert első gyerekkel nem fogom tudni, hogyan fogok tudni mellette dolgozni, hogyan fogok tudni mellette teljesíteni, és én kértem a főnökömet, hogy egy ilyen tanácsadói pozíció jellegű dologba az akkori főnökömet vegyen vissza, és arra volt is nyitottság. Úgyhogy ilyen szempontból találkozott a kereslet és a kínálat, és gyakorlatilag a gyermekek vállalása volt egy ilyen három életciklusa az életemben eddig, amikor így tudatosan mondtam azt, hogy akkor most erre szeretnék tovább menni, vagy erre van az előre. Addig így kevésbé volt jellemző.
Nagyon hasonló, és nagyon összecseng az, amit ti mondtatok, hogy én is annak idején 20 évesen nem voltam ennyire tudatos, sőt azt gondolom, hogy inkább ilyen romantikus elképzeléseim voltak, és az első az a szabadságvágy volt, amit meg tudtam élni, mert hogy Budapestre az egyik messzebbi pontra, Szombathelyre mentem el tanulni, hogy minél jobban önállóságot élhessek és kipróbálhassam, és teljesen véletlenül kerültem a HR területére egy szolgáltató céghez. Ott is azt gondolom, hogy inkább sodródtam, mert ahogy megtaláltak a feladatok, és jól tudtam teljesíteni, úgy figyeltek rám, vagy figyeltek fel rám a főnökeim, és kaptam én is egyre nagyobb feladatot. És nagyon jó volt az, amit a Magdi előbb kiemelt, hogy a mentor és a jó vezető mennyire fontos. Például egy-két évig volt egy olyan főnököm, egy nő, akinek két gyereke volt, az ország másik végén élt, és mindig azt láttam, hogy ő mindent tud koordinálni. Szóval tud a gyerekekkel lenni, el tudja őket vinni lovagolni, de mellette nagyon jó szakmailag, nagyon jól teljesít, és azt gondoltam, hogy valami ilyesmi lesz a cél, szóval talán akkor fogalmazódott meg először bennem az, hogy valahogy nekem kell hatni arra, hogy az életemet hogy szervezzem, és hogy mennyire leszek tudatos, és aztán igazából a gyerekek vállalása után volt az első, amikor leültem papírral, és úgymond megterveztem, hogy mit szeretnék 2-3 éven belül.
Akkor neked nem csak mentorod volt, hanem példaképed is, és ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy milyen baromira fontosak a példaképek.
Igen. Hát láttam egy olyan példát, hogy ez működhet, hogy a gyerekek és a karrier összeegyeztethető. És amikor papírral leültem, akkor meg nagyon egyszerűen, amit annak idején mondjuk tanultam az egyetemen, egy SWOT analízist csináltam, csak az életemre és nem egy vállalatra, és az segített abban, hogy meg tudjam tervezni az elkövetkezendő időszakot, és azt gondolom, hogy nagyjából most ott vagyok, amit mondjuk 2-3 éve megterveztem.
És ti a jövőre vonatkozóan milyen időtávokat szoktatok tervezni? Ez az egyik kérdésem, a másik pedig, hogy van-e valamilyen elképzelésetek, hogy így nyugdíjas korotokig egy milyen ívet szeretnétek, vagy ott még valami nagy változás is lehet, vagy alapvetően ugyanez, ti gondolkoztok ilyen hosszú időszakban?
Most ez egy picit szerintem nehéz, hogy így azt gondolom, hogy ha 1-2 hétre előre tudunk tervezni, az már jó, meg akkor az már tud adni egyfajta motivációt. Szoktam amúgy néha így a nyugdíjas időszakról gondolkodni, viszont annyira messzinek érzem egyelőre, hogy aztán mindig oda jutok, hogy egyelőre élvezzem ki azt, ami most van, és amikor már nem találok benne élvezetet, vagy nincs elég kihívás abban, amit csinálok, majd akkor fogok keresni valami más opciót.
Bennem most, mivel én elég pici gyermek mellől mentem vissza dolgozni, én azt mondtam, hogy van a következő egy év, pont szeptemberben mentem vissza, és szeptemberig, és utána gondolkodom inkább ilyen közép-hosszú távú dolgokban, mert most azért nekem a prioritása az egyensúly a munka és a család között, amit így tudok megteremteni. Én sem gondolok még annyira messzire, de az így tudatosan bennem van, hogy ugye aki a 40-es éveit elkezdte, hogy abba kezd járni, így azon gondolkodik, hogy azért a másik felébe libbentünk át nagy valószínűséggel a munkaképességünknek, úgyhogy ezt azért tudatosan meg kell tervezni olyan szempontból, hogy mi az, amit még szeretnék csinálni. Mert ugye egy-egy váltás sem nagyon rövid idő, és egy-egy váltást is, karrierváltást is azért elő kell készíteni, tudatosan meg kell tervezni. Nyilván vannak lehetőségek, akkor általában azokkal a lehetőségekkel, ami a nőknél azért sokkal-sokkal jobban fejlesztendő terület, mint a férfiaknál, nem ugrunk bele ezekbe a lehetőségekbe, hanem elkezdünk gondolkodni, és ezzel egy kifogást találunk, hogy miért mi vagyunk az optimális jelöltek. Ezt így azért érdemes figyelembe venni, tehát hogy élni a lehetőségekkel, viszont tudatosan végig gondolni azt, hogy oké, ennyi idő alatt mi mindent szeretnék még csinálni, és akkor ezt így beosztogatni.
Szerintem abszolút releváns az, hogy ilyen vakancsista legyen a munka világára vonatkozóan is, vagy a karrierutunkra vonatkozóan is. Meg az is, hogy ezt jó megtervezni. Szerintem még azt is érdemes tudatosítani magunkban, hogy ahogy felnőnek a gyerekeink, mert hogy mondtad Magdi, hogy a második szakaszába lépünk a karrierutunknak, hogy felnőnek a gyerekeink, újra mások lesznek a lehetőségeink. Mert ugye onnan indultunk, hogy a 20-as éveinkben kevésbé kellett tervezni, de szerintem az pont abból adódik, hogy sokkal több lehetőségünk volt, és sokkal kevesebb, most értsük pozitívan, korlátozó tényező az életünkben.
Kötelességünk.
Kötelesség, vagy olyan keretek, amikből nem lehet, és nem is akarunk kitörni. Akkor itt szerintem egy kicsit összeszűkül a nőknek, amikor nagyon hangsúlyosan igényli őket a család, és a gyerekek is utána talán újra kitágul a lehetőségeknek a köre, és éppen ezért nyugodtan álmodhatunk még szerintem nagyot az 50-es éveinkre mondjuk. Én mindenképp szeretném megemlíteni ezt a karrierhorgony elméletet, és kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban a véleményetekre, meg a tapasztalatotokra is. Azt mondják, hogy persze sok mindent csinálhatunk az egész karrierutunk alatt, az egész életünk folyamán, sokszor akár nagyot is válthatunk, de azért mégiscsak fontos tisztában lenni azzal, hogy mik az alapértékeink, amik nekünk nagyon fontosak, mik a legfontosabb kompetenciáink, és nyilván ehhez kell egy valamekkora mértékű önismerettel rendelkezni, hogy tudjuk, hogy miben vagyunk jók, miben vagyunk kevésbé jók. Mi az a közeg, amiben jól tudunk teljesíteni, jól érezzük magunkat, ki tudunk nyílni, és mi az, ami frusztrál és lehúz és gátol. És az életben jöhetnek így hirtelen nagyon jónak tűnő ajánlatok, vagy lehetőségek mindenféle kiugrásra, akár azért, mert mondjuk anyagilag egy nagyon jó lehetőség, vagy mondjuk olyan helyre költözhetünk általa, ami amúgy tetszik, de hogyha nem fér bele ebbe a saját, mindenkinek egyénre szabott értékrendszerébe, kompetenciarendszerébe, stb., akkor nem érdemes ezeket elfogadni. És ezt hívják karrierhorgonynak, hogy azért legyen egy horgony, ami persze egy pórház mentén lehet ugrálgatni, meg van azért a lehetőségeknek tere, de túl messzire nem érdemes elugrani, mert akkor hosszú távon nem fogjuk ott jól érezni magunkat, és az egy vakvágány lesz. Mit szóltok ehhez az elmélethez, és volt-e nektek olyan ajánlat az életetekben, amit ilyen szempontból mérlegre kellett tenni?
Nekem volt egy ilyen ajánlatom, ami ugye szoktak úgy fogalmazni, hogy kétszer lehet nemet mondani valakinek, a felettesednek, először meg utoljára. Ez körülbelül egy ilyen ajánlat volt, de nem emiatt fogadtam el, hanem azért, mert nagyon-nagyon kíváncsi voltam, és esélyt akartam adni önmagamnak is, meg annak a közegnek is, amiben dolgozni fogok, és nálam rettenetesen bevált ez a dolog. Tehát, hogy azok az előítéletek, amelyek bennem voltak az adott feladat és munkakör iránt, azok teljesen érvénytelennek bizonyultak, és egy abszolút nagyon-nagyon pozitív, nagyon nagy tapasztalat halmazzal gazdagabban jöttem ki ebből a munkából. Baromira nehéz volt, abban az életszakaszban ezt meg tudtam engedni magamnak, tehát a 25 és 30 között, amikor még nem volt gyerkőc a láthatáron, most nem tudnám megengedni magamnak. Baromira megterhelő volt, de azt mondom, hogy az egyik legszebb karrier szakasz, amit valaha is megéltem, remélem lesz még ilyen. Viszont azt gondolom, hogy az nagyon-nagyon fontos, Ági, amit mondtál, hogyha vannak értékrendjeink, azokat azért érdemes figyelembe venni, mert nem biztos, hogy valaki, nem tudom, egy szénbányába tudna dolgozni és jól teljesíteni, hogyha az a környezet, védelem és környezet tudatosság az baromira erős és megjelenik az életében. Most két végletet mondtam, mert akkor is el lehet vállalni egy ilyen állást, ha azt mondjuk, hogy figyelj, én ott vagyok azzal a tudásommal, hozzáállásommal, én jobbá fogom tenni azt a céget, ergo hozzájárulok ahhoz, a célhoz, az értékemhez, amit egyébként nagyon-nagyon fontosnak tartok. Tehát ezek ilyen azért nagyon megfontolandó és nagyon mérlegelendő dolgok, tehát azért egyetértek veled, hogy nem szabad teljesen belemenni olyan dolgokba, amik az értékrendünkhöz képest nagyon mások.
Itt azt gondolom, hogy talán a hangsúly az értékrenden van, mert hogy nekem rögtön az jutott eszembe, hogy ha így ezt a horgony modellt elképzeltem magam előtt, hogy akkor mi a helyzet a nagy karrierváltókkal. Hogy amikor mondjuk egy, nem tudom, közgazdászból lesz divattervező, vagy amikor egy marketingesből lesz pék, vagy nem tudom, szóval azért vannak ilyen óriási nagy váltások, hogy akkor vagy már benne volt esetleg ez a fajta képesség, készség, csak nem élte ki korábban, vagy akkor például egy ilyen esetben ez a horgonymodell, ez hogyan működhet?
Hát szerintem úgy működik, hogy az értékeket, azért azokat egy nagyon magasztos szinten kell értelmezni. Tehát az ilyen legalapvetőbb értékek, hogy mi számít, akár a környezetvédelem, egészségvédelem, a másiknak a tisztelete, a sokféleségnek a tisztelete, tehát hogy ilyen nagyon magas szintű értékeket értek én ez alatt, és egyébként reflektálva arra, amit mondtál, ezek a nagyon nagy váltások, ott én olyat tapasztaltam legfőképpen, hogy azért az volt az eredeti értékeinek és vágyásának megfelelő munka, amire aztán egy idő után, akár 40 éves kora után vette a bátorságot, hogy váltson. Én emlékszem, hogy volt olyan évfolyamtársunk az egyetemen, aki szuper eredményeket mutatott fel folyamatosan az egyetemen, elment egy végzettségének megfelelő állásba, és már az egyetemen tudta, hogy ő tulajdonképpen óvónő szeretne lenni, és gyerekekkel szeretne foglalkozni, de valamiért, most vagy a családi háttere miatt, vagy valaki más még pusolta, de hogy ellenébe ment a saját hívásának, a saját drive-jának, a saját értékeinek, ha úgy vesszük, és nem is érezte jól magát, de el kellett tennie 10 évnek, amíg megmerte ezt lépni, és most már boldog. És szerintem sokszor van ilyen, tehát aki ekkora nagyot vált, a mögött lehet egy ilyen. De persze az is lehet, hogy változunk, mert azért változunk is. Azért sincs soha vége az önismereti útunknak, mert ha már azt éreznénk, hogy megismertük magunkat, akkor közben változtunk, és kezdhetjük előről, vagy folytathatjuk. Szóval sok oka lehet ennek. De azt hiszem, ez a válasz, hogy a magas szintű értékek.
És azért itt megemlítettük mindnyájan valamilyen formában, hogy talán különösen a karrierváltásnál, de azért ez így a dolgozó szülők esetében abszolút igaz végig, hogy támogatás. Tehát gyakorlatilag olyan partner kell, olyan közeg kell, aki támogat bennünket. És ez baromira fontos. És az is fontos szerintem, hogy erről beszélgessünk, akár a családi körben, akár a barátok között, vagy akár az életünk párjával, a gyermekeink apjával, hogy igenis fontos az, hogy támogassanak, fontos az, hogy uram, bocsá, hagyja, hogy én megteremtsem azt a támogató közeget magam körül, gondolok itt a háztartási támogatásra, a baráti támogatásra, nem tudom, a sport, kimozdulás, hogy erre is meg lehessen az időm. Tehát szerintem ez egy rendkívül fontos dolog ahhoz, hogy az ember úgymond végig tudja gondolni, hogy hogyan és miként tud tovább lépni a karrierjében.
Ez a támogatás nem csak a mi irányunkban, hanem ugye ezt tovább is kell adnunk, mert hogy nekünk meg a gyerekeinket azt gondolom, hogy kötelességünk ebben támogatni, hogyha ő, nem tudom én, kétkezi munkát szeretne, mert abban látja a jövőjét, hogy valamit alkot vagy létrehoz, akkor az iránt terelni, vagy hogyha nem tudom én, az informatikai érdekli, vagy bármi, vagy a művészetek, akkor hagyni teret, hogy ők ezt meg tudják élni.
Az merült föl bennem, hogy némileg érintettük itt a család kérdéskörét már, de azért nőként semmiképp nem elhanyagolható szempont, hogy a karrier utunkba mikor csöppennek bele a gyerekek, és hogyan. És Magdi, nekem mondtál egy nagyon jót a játszótéren 3 évvel ezelőtt, arra vonatkozóan, hogy mikor optimális, mikor érdemes gyereket vállalni. Az a mondat az azóta itt cseng a fülemben.
Soha, és bármikor. Ez így van. És ezt én is egy ilyen tréning alkalmával hallottam, magas beosztású, vezetőbeosztású kolléganőktől, és gyakorlatilag ez nagyon-nagyon igaz. Tehát ez nagyon-nagyon igaz. Nekünk a 3 gyerkőcből 2 sikerült úgy, hogy teljesen váratlan meglepetésként ért bennünket. Egy volt az, aki azt mondom, hogy tervezetten volt, tehát ez is egy ilyen érdekes dolog, és ezek a kis angyalkák pontosan akkor jönnek, amikor kell, és akkor, amikor szeretnének. Tehát ezt nem tudjuk befolyásolni, bármennyire is szeretnénk, bármennyire próbálkozunk, de nagyon-nagyon hinni kell abba, hogy ők igenis jönnek, és pont jókor. És az első gyerkőc az nálam pontosan úgy volt, hogy amikor megtudtam, hogy babát várok, és az a férjemet elhívtam egy vacsorára, hogy így közöljem vele a jó hírt, azt gondolta, hogy azt fogom neki mondani, hogy kineveztek, mert addig egy megbízotti pozícióban voltam, aminek akkor volt az időzítése, ki fognak nevezni. És hát nagyon-nagyon meglepődött, amikor egy más jellegű információt mondtam el neki ott. Tehát, hogy gyakorlatilag velem meg előfordult az abszolút, hogy ilyen nagyobb karrierlépés előtt pont az első gyerkőc, akivel úgymond a legnagyobb a kihívás, ha szabad így fogalmazni, pont akkor jött. És a mai napig azt mondom, hogy a legjobb kor. Mindegyik a legjobb kor.
Egyetértek olyannyira, hogy én meg is tudom mondani, hogy melyik gyerekem miért a legjobb kor jött utólag. Akkor nem feltétlenül tudtam előre, de ez már annyira személyes, hogy ezt biztos nem fogom elmondani. És mi a helyzet a visszatéréssel?
Érdemes előtte jól átgondolni a dolgokat. Tehát amiről keveset beszélünk, és amiről azért mi itt szeretnénk, hogyha egyre több emberrel tudnánk beszélgetni, hogy nagyon-nagyon fontos már az az időszak is, amikor az ember akár abban gondolkodik, hogy szülővé váljon. Mert erről olyan keveset beszélünk, tehát szinte semmit, és ez egy életciklus része. És ha munkáltatói szemmel nézem, nem tudok nem foglalkozni ezzel a témával, hiszen előbb vagy utóbb a kollégáim nagy része belekerül ebbe az életciklusba. És azért én, nem tudom ti, hogy voltatok ezzel, de én nagyon úgy éreztem, különösen az első gyerkőcnél, hogy ez akkora átverés, hogy mindenről van kézikönyv, mindenről van utasítás, és kaptam egy ekkora kis valamit, amivel nem tudok mit kezdeni, mert nálunk a családban nem volt közelben sem nagymama, sem tesó, akinél ezt így tapasztalhattam volna. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a tudatos felkészítés apukáknak és anyukáknak egyaránt, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Fontos dolog az is, hogy hogyan válok el a munkahelyemen a kollégáktól, a feladatoktól, hogyan adom le az eszközöket, ha esetleg az az eset, vagy az a helyzet, és szerintem teljesen korrekt az, hogy nem tudom, mikor jövök vissza, de 3 hónapon belül adok életjelet magamról, vagy jelentkezem. Lehet, hogy annyival, hogy bocs, nem látok ki a pelenkázásból, meg a szoptatásból, meg a nem alvásból, de adok életjelet. És utána szépen lassan érdemes végig gondolni és felépíteni azt, hogy hogyan és miként szeretnék én visszatérni. Ez mindenkinek a saját döntése, mindenkinek a saját élethelyzete. Nekem mindhárom gyerekkel másképpen történt ez a dolog. Tehát ezt abszolút nem jó vagy rossz, ezt mindenkinek saját magának kell eldöntenie. Viszont a visszatéréskor érdemes egyrészt a kapcsolatot fenntartani, érdeklődni, képben lenni, hogy éppen milyen változások voltak, vagy tervezettek a cégbe, tehát ezt az ütemezést azért jól át kell gondolni, de itt van egy lehetőség is. Van egy lehetőség például egy ilyen karrierváltásra a saját cégeden belül. Mondok egy példát, hogyha te a controllingon dolgoztál, és számokkal foglalkoztál, de most úgy érzed, hogy valamit mást, vagy másképp, vagy akár az, hogy a beszámolók azok mindig hó elején vannak, és tudod, hogy látástól Mikulásig bent kellene lenned, és kicsi gyerekkel nem szeretnéd, akkor mondok egy területet, hogy mindig vonzott a HR. Mert most nem tudom, a másik oldalát szeretném kipróbálni a dolgoknak, és nem feltétlenül csak az Excel táblákat és a számokat szeretném látni. Tudom, a HR-ben is van rengeteg bérszámfejtés és társai, de hogy ezek a esetleg egy kicsit ez a szervezetfejlesztés irányába, vagy más irányba gondolkodni. És ezek a karrierváltások ilyenkor, ha meg tudja az ember oldani házon belül, kevésbé kockázatos, meg egy jó timing is, hogy egy ilyen változást, ha és amennyiben az ember ezt a drive-ot érzi, meglépje.
Illetve jó lehetőség arra, hogyha viszont szervezeten kívül akarsz váltani, hogy akkor az otthon töltött időt arra felhasználni, hogy akár tanulni valami újat, vagy felfrissíteni mondjuk egy nyelvtudást, vagy egy szakmai tudást, és akkor úgy megpróbálni visszalépni a munkaerő piacra. Amit mondtál, igen, az a legkényelmesebb, meg talán a legbiztonságosabb, hogyha szervezeten belül találsz egy helyet, hisz ott már ismernek, ott már letettél valamit az asztalra, egy ismerős közegbe mész vissza. Viszont az is elképzelhető, hogy amit ugye előbben mondtuk, hogy jókor jön a baba, hogy pont akkor jött, amikor mondjuk úgy érezted, hogy már neked az a munkahely nem komfortos, és ezért a visszatérést mondjuk adott esetben nem oda képzeled el, hanem egy új munkahelyre, vagy egy új karriernek az elindításával. Szerintem erre is ugyanúgy tudatosan fel lehet készülni, és ugyanúgy az otthon töltött időt erre is fel lehet használni.
Szerintem ez a téma megér még egy adást, mert most beszéltünk egy csomót úgy az egész karrierútról, életútról, egy kicsit magasabbról ránézve, de én azt javaslom, hogyha egyetértetek, hogy legyen egy második rész, amikor kifejezetten a elmenni szülni és visszajönni szülésből témakör tárgyaljuk ki.
Hú, hát ebben a részben is sikerült elég sok mindenről beszélnünk. Beszéltünk arról, hogy tervezünk. Tervezünk-e egyáltalán? Hogyan tervezünk? Beszéltünk a támogató főnök szerepéről, különösen a karrier elején, de utána is a karrier folyamán mennyire fontos ez. Beszéltünk a példaképekről szervezeten belül. Beszéltünk arról, hogy mi is az a karrierhorgony. Visszatértünk a támogatásra, de most saját családunkon belüli támogatásra. Pedzegtettük az ominózus kérdést, hogy mikor is optimális gyereket vállalni, és külön megálltunk egy kicsit a visszatérés tervezésére, azaz a munkahelyre történő visszatérés tervezésére, hogyan, miként, hova, mikor is térjünk vissza a munkába. Azt gondolom, hogy elég sok mindent érintettük, úgyhogy innen folytatjuk legközelebb.
Akkor reméljük, hogy tetszett nektek ez az adás, és ha kíváncsiak vagytok a folytatásra, akkor majd akkor is tartsatok velünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!